Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pasaréti körkép. A címe a pasaréti páduai Szent Antal ferences plébánia lapjának legfrissebb száma advent előtt jelent meg. Szerkesztője Meskó Zsolt. Ő lesz a beszélgető társam. Ez a lap hűtükre mindannak a kezdeményezésnek, azoknak a közösségeknek, tevékenységeknek, amelyek ezt a plébániát jellemzik. Alaptartalma alapján szeretném, hogyha megelevenedne előttünk mindaz, ami a pasarétiek életét meghatározza. Kedves Zsolt, azért kezdjük az utolsó oldalnál, mert egy aktualitást tartogat. Tulajdonképpen egy plakát van az utolsó oldalon, Ferences Triptihon, és november 24-én és 25-én, vagyis csütörtökön, pénteken a pasaréti templomban adjátok elő ezt a színdarabot. 80 tagja vesz részt a plébánia közösségnek ebben a színdarabban. Lesz-e hely a közönségnek?
Természetesen lesz, hiszen hát a templom befogadó képessége 6-700 fő, tehát sorokban is állva is lehet majd nézni az előadást. Azért is tartunk kettőt, mert most már az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ezekre a színjátszó előadásokra, templomi színjátékokra nagy az érdeklődés. Eddig csak egy-egy előadást tartottunk belőlük. Tavaly Szent Ferenc életéről, illetve idén már két előadást, a 12 dühös embernek volt egy férfi és női változata is. És most egy újabb misztériumjátékkal készülünk, aminek a ideje és helye nem a középkor, ahogy egy misztériumjátéktól gondolnánk, hanem a 20. század 50-es évei, amikor talán nem sokan tudják, vagy nincs annyira benne a köztudatban, de hogy a kommunizmus áldozatai között nagy számban voltak papok és szerzetesek is. Volt olyan időszak, amikor több száz pap volt a Rákosi rendszer börtöneiben, közel 30 a börtönben meghalt, és hát többeket ki is végeztek koholt vádak alapján. Például Kis Szaléz ferences szerzetest, vagy Sándor István szalézi szerzetest. A mi történetünk hőse Pasaréthez kötődve két olyan ferences szerzetes, akiket az 50-es években letartóztattak, és mind a kettőn a börtönben hunytak el. Az egyikük Károlyi Bernát, aki a pasaréti plébánián a ferences rendház vezetője volt.
Előtte Kínában volt misszionárius.
Így van, 1929-ben alapították meg a magyarországi ferencesek a kínai missziót, ahol árvaházakat, szociális intézményeket, iskolákat alapítottak. Károlyi Bernát volt ennek az első vezetője, egy magyar-kínai szótárt is készített. Majd nagyon gazdag életútja volt, Kecskeméten volt a rendházvezetője, amikor a II. Világháború vérzivataros évei zajlottak. Ott részt vett a helyi zsidóság bújtatásában, rejtegetésében. Aztán érdekes módon abban az újra jelendülő demokráciában őt a nagyvárosi lelkesedés parlamenti képviselőnek választotta.
Mégpedig a Barankovics, vagyis a keresztény demokrata párt képviselője volt, nem a kommunista párté.
Így van, de hát aztán a rend nem járult hozzá ehhez, hogy szerzetesként a parlamentbe beülhessen, és aztán így került vissza Pasarétre a rendház vezetőjének. Itt azonban 1948-ban talán a visszaemlékezésre szerint az országban egyetlenként kiállt Mindszenti mellett, amikor elvitték őt börtönbe, akkor a híveket a mise után egy közös imára szólította föl Mindszentiért és a gondokkal küszködő egyházunkért. Ennek meg lett a közvetlen hatása. 1949. november 28-án a rendház előtt közvetlenül ott a téren tartóztatta le az AVH.
Ki a másik?
A másik szereplőnk pedig Kristen Rafael, aki a 60-i rendháznak volt a vezetője, és szintén egyháztörténetünk, de akár közösségi tudásunk egyik fehér foltja, hogy az 56-os forradalmat megelőzően 1950-ben volt egy nagyméretű tömeges szinte forradalmi akció vagy népmozgás, hogy amikor a szerzetes rendeket feloszlatták 1950 júniusában, akkor 60-ban a helyi lakosok, főleg vasutasok kiálltak a saját ferenceseik védelmében, és körbevették a rendházat több száz, több ezer ember, és nem is tágítottak onnan. Egészen magas helyről Péter Gábor érkezett le a 60-ban több zászló annyi AVH-sal, és oszlatták föl a tömeget. Ma ennek érdekes módon a történelmi megítélése kettős, mert azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy provokáció volt, egy AVS provokáció, amivel a rendek feloszlatását akarták segíteni. De tény, hogy magukat a ferences szerzeteseket itt, már itt csúnyán összeverték. Június folyamán 60-ból 300 embert, akik részt vettek ebben a védőakcióban, internáltak, és a börtönbe vetettek közül Krisztián Rafael életfolytiglani tartó büntetés kapott, de ez itt 60, ezen a 60 éjszakán szerzett veréseibe egy éven belül a kórházban meghalt.
Károlyi Bernát kötődik Pasaréthez. Rafael atya is?
Rafael atya, igen, ő is volt Pasaréten egy rövid ideig, de még a 40-es években. A történet viszont úgy lesz kerek, hogy mellettük van egy pasaréti család, akinek egy fiatal testvérpár mind a kettőjüket ismeri, és az ő szemszögükön keresztül látjuk az ő életüket és hitvallásukat, és ezek a fiatalok aztán belekerülnek az 1956-os forradalomba, ahol kiállnak a saját hitük és papjaik szabadsága mellett. Ami a történet szép, hogy jelenleg is élő, szerencsére élő kortársaink, idősebb közösségi tagok visszaemlékezéseiből tudtam összerakni az anyagnak azt a személyes részét, ami Bernát pasaréti hétköznapjaira, ottani jelenlétére vonatkozik. De természetesen a történeti hűség keretében az emlékiratokat, a korabeli sajtót, és természetesen a másik oldalnak, tehát a kommunista pártnak a belső anyagait is tanulmányoztam, és abból állt össze ez a misztérium, játék, amelyet a forradalom 60. évfordulója alkalmából az 56-os emlékbizottság is támogatott. Ennek keretében tudjuk megvalósítani ezt az előadást, amit nem csak itt látható majd november 24-én és 25-én, hanem jövőre 4 helyen az országban, 4 további ferences templomban lesz látható.
Tehát a szentély színpad lesz, de szent színpad.
Így van, azt gondolom, hogy roppant fontos az, hogy tisztában legyünk, hogy kik jártak előttünk, és hogy milyen áldozatot hoztak azért, hogy ma mit lehessünk. És ezeknek a ferences szerzeteseknek a vértanúsága, ahogy Károlyi Bernát is fogalmazott, tulajdonképpen egy olyan mag, amiből a ma virágai, gyümölcsei sarjadnak, és talán éppen egy ilyen gyümölcs ez a közösségi színjáték, amiben a közösség 80 tagja vesz részt, de hát több száz hívő együtt közösen emlékezik a saját ferences múltunkra és a saját templomunk múltjára.
Ferences triptihon, a triptihon szárnyasoltárt jelent, szentélyben lesz előadva a színdarab, és a szárnyasoltár két szélső alakja, a két főhős, a középső pedig?
Hát a középső pedig maga azok a, az, az a...
Mi vagyunk.
Mi vagyunk. Ugye? Hát igen, ez egy a képen, a plakát képen egy forradalmi tömeg látható fiatal arcok 1956-ból, de hát mi vagyunk, akiket ez a fajta ferences lelkület megtanította arra, hogy hogyan éljük meg hitünket itt a világban.
Illetve tanít továbbra is.
Így van.
Ezt a missziót, amelyet a színdarabbal végeztek, a többi aktivitásotok is szolgálja. Fussuk végig ezt a közel 50 oldalas lapot. Volt egy zarándokcsoportotok, a krakkói ifjúsági világtalálkozón, ugye, arról van egy beszámoló.
Így van, ez nagyon fontos, hogy az újság úgy épül föl, hogy ebbe a számba is közel 30, aztán talán többen is 30-nál több szerzője van a közösség tagjai közül. Tehát amikor a krakkói világtalálkozó volt, akkor tőlünk is mentek fiatalok, őket megszólítottuk, és megkértünk belőlük hármat, hogy írjanak már be egy úti beszámolót a személyes élményeikről, az érintettségükről, és aztán így alakulnak a következő cikkek is, például szintén egy közösségünk volt Tézében, fiatalok, ők leírják az ottani élményeiket, és beszámolnak a plébánia tagjainak az ott átéltekről. A következő cikk a nyári táborokról, alsó sittantábor, felső sittantábor, családtáborok, mindenki egy-egy rövid beszámolóval, hogy az egyes közösségek hogy élték meg a saját.
Ha jól számom, 5 táborról van beszámoló, ahogy mondod.
De volt több is, csak hát most ebbe 5 került bele ebbe az újságba. A cserkészek nyári táboráról van egy nagyobb cikk, ugye akkor a Ferences triptihont népszerűsítjük egy bemutatkozó cikkel, ahol már Károlyi Bernátról is írunk részletesen. Bemutatkozik a plébániához tartozó egyik, azt gondolom, hogy talán különleges szervezeti egység, a Ferences Mentálhigiéniás Központ, ami kilátó nevet viseli.
És amely most már 3 Ferences plébánián is működik, vagy templom mellett, a Margit körúton, a pesti Ferenceseknél és a pasaréti templom mellett, tehát egész Budapestet behálozza a kilátó.
Így van, azt gondolom, ez is egy nagyon fontos, mert egyházunk is, de talán egyházunk tagja is sokáig idegengedtek attól a fajta lelki gyógyulást nyújtó kezelésektől, vagy pszichoterapikus megközelítésektől, amit a mentálhigiénia képvisel. De azt gondolom, hogy majd a 21. század elején azért jól látjuk, hogy a lelki gondozás, az egyház által végzett lelki gondozás és a jézusi szemléletű mentálhigiéniás kezelések vagy terápiák azért kéz a kézben járnak és segíthetik egymást. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan esetek, amikor jogosan fordulhatnak az érintettek ehhez a fajta segítséghez.
Hát következő pedig egy közismert Ferences bemutatása, aki lehet, hogy most éppen Pasaréten lakik.
Így van, tehát Kis Didák testvér, aki a Rendben vagyok szerzetesi kampányból is ismerhetnek sokan, mert ő volt az egyik arca, aki egy fényképezőgéppel állt a plakátokon országszerte. A Pasaréti Rendházba került, és mind a rendház és a közösség új tagját mutatjuk be.
És hát új megbízatása van, ő most a magyarországi szerzetesi elöljárók irodájának a titkárságát vezeti, tehát rálátása van az egész magyar szerzetesi világra. Következő cikk,
a magyar szerzetes...
Dél-Amerika.
Így van, mert a magyar szerzetesi világból kitekintve a közösség egyik tagja Lehel testvér a misszióban járt Peruban, az inkák földjén, és az ottani tapasztalatairól számol be. Azt gondolom, hogy nagyon fontos egy ilyen kitekintés, mert az a fajta tisztasága a hitnek, amit ott tapasztalt, az egyik oldalról biztató lehet számunkra, másik oldalról pedig azt látom, hogy kicsit tehát amikor saját állapotaink fölött kesergünk, akkor azt láthatjuk még egy perui viszonyokhoz képest, hogy el vagyunk kényeztetve. Ott egy papra például 180 település jut, tehát van olyan települések, amit egy évben nem is tud felkeresni, csak 2-3 év alatt.
Hát igen, és a szociális igazságtalanság égbe kiáltó az országban, és sok helyen Latin-Amerikában, tehát ezt is megtapasztalta Lehel testvér, tehát összetett a dolog. És hát a következő pedig...
Egy újabb örök fogadalom, Bucskó Nándor tette le a Ferencesek között örök fogadalmát.
És hát a pasaréti templomban szoktak lenni ezek a központi nagy események, mint papszentelés, mert a legnagyobb Ferences templom.
Így van, ez mindig egy ünnep, és hát erről az újság is örömmel tudósít.
A Magyar Szentföld, ez is a plébánia területén van?
Tulajdonképpen a plébániához területéhez tartozik. A Magyar Szentföld egy templom, talán Budapest legnagyobb temploma lehetne, hogyha elkészült volna a bazilika után. Ezt 1940-es években kezdték el építeni a második kerületben, és a világháború, illetve a rendszerváltás következtében ez az építkezés ez félbe maradt. Tehát ma gyakorlatilag ez a templom
egy torzó,
ami új funkcióra, vagy gyakorlatilag befejezésre, megújulásra vál, és tulajdonképpen ezt szerettük volna bemutatni Harsány István, a Ferences rendtartomány főépítész segítségével, hogy...
Aki szintén ennek a pasaréti közösségnek a híve, és azt erősíti.
Hogy mi volt ez a vállalás, mi volt ez a hatalmas, monumentális terv egy ilyen új tulajdonképpen székesegyház méretű templomnak a létrehozására. A Magyar Szentföld nevet azért kapta, mert az volt az alapgondolata a ferenceseknek, hogy akik egyébként a Szentföldön a szent helyeket őrzik, hogy sokan nem tudnak eljutni oda. Ezért az ottani szent helyeknek a másolatait egy székesegyházon belül megteremtik, mint kis kápolnákat, és tulajdonképpen ennek a Szentföld templomnak a látogatása is egyfajta zarándoklat, lelki zarándoklattal érhet föl. Sajnos az épület félkész állapotban van, mindenféle tervek.
Gyönyörű kezdeményezés volt, hát közbeszólt a történelem, de talán valami módon visszatér az eredeti funkció közelébe ez az épület, újra a ferencesek használják, illetve az ő gondjukra van bízva. Lendvai Zalán jegyzi a következő cikket.
Ez tulajdonképpen egy beszámoló a templomban az elmúlt időszakban zajlott fejlesztésekről. Megújult a templom előtti kövezet, új padok lettek, felújításra került a templom melletti kis kert, ami ismét járható a hívők részére is, és hát erről egy örömteli tudósítás, hogy mik sikerültek.
A múltkor szóltál arról, hogy Szent Antal pályázatot hirdettek, lévén Szent Antal a védőszentje a templomotoknak, tehát Páduai Szent Antalhoz különös közötök van. Milyen eredménnyel zajlott, mekkora érdeklődés mellett a pályázat, itt a nyerteseket látom felsorolva.
Igen, több kategóriában novella, Szent Antal emlékek, ifjúsági novella, rajzpályázat, fotópályázat hirdettünk meg egy akciót. Minden kategóriában érkeztek pályaművek. Azt is el kell mondanom, hogy mi egy kicsit többet reméltünk, tehát hogy nagyobb létszámban, de azt gondolom, hogy akik beküldtek, azok viszont nagyon értékeseket küldtek be. És itt az újságban novella pályázat győztese, akkor a Szent Antal emlékek pályázat győztese, és az ifjúsági pályázat győztese pedig egy 10 éves kislány lett, Kőrösi Réka. Itt láthatók a rajzpályázat győztesé, ezek gyönyörű alkotások. Általában az volt a tapasztalat, hogy Szent Antalnak azt a csodatételét vagy legendáját ragadták meg, amikor a halaknak prédikál. Az egy jó, megragadható rajz témában.
Igen, kikandikálnak a vízből a halak, és figyelnek Szent Antalra, miközben az emberek elfordultak, nem fütörődtek vele, és Szent Antal megmutatta, hogy a halaknak több eszük van a lényegre figyelés szempontjából, mint sok-sok embernek.
Hát van egy humorrovatunk is, amit a gyerek száj, tehát olyan templomban megesett kis történetek, amit a gyerekek félreértéséből, félrehallásaiból okoz, hát ez mindig.
Ez egy hálás része az újságnak. Igen. Felnőttek szeretik legjobban az ilyet. Kitekintetek nem csak Dél-Amerikába, a missziók földjére, hanem a ferences világot is elkezdtétek föltérképezni.
Így van, ezt most egy új sorozatot indítottunk. Elsőként kicsit azért ilyen lokálpatrióta módon azért pont Zalaegerszeget választottuk, mert Ocsovai Grácián, aki korábban a templom plébánosa volt, Zalaegerszegre került, és akkor őt kértük meg, hogy mutassa be a zalaegerszegi közösséget, az ottani ferences életet, illetve üzenjen a pasarétieknek még onnan. Erről szól a következő cikkünk, Grácián írása, és aztán már tulajdonképpen egyfajta lelki előkészülete ehhez a ferences triptihonhoz. Ferences mártírokat bemutató sorozatban elsőként Károly Bernátra emlékezünk, és ő, ugye Frajka Félix atyát kértük meg arra, hogy ossza meg személyes emlékeit.
Aki szintén a pasaréti kolostor lakója.
Így van, de hát annak idején személyesen ismerte még az atyát, és tanúja volt az 50-es évek történéseinek, illetve bemutatjuk a templom oldalán látó hitvallók falát, ami egyedüli az országban. Ez egy magánkezdeményezés, a 2004-ben épült, és 33 ferences szerzetesnek a nevét tartalmazza, azokét, akik az 40-es, 50-es években meghurcoltak, börtönbe voltak, vagy éppen vértanú halált szenvedtek. Itt található a 7 ferences mártírnak is a neve is ezen az emlékfalon.
Lapozok.
Jön egy nagy téma, ami minket ott Pasaréten azért az utóbbi időkben úgy izgat, ez a gyerekek a misén kérdés. Kicsit az elmúlt időkben azt lehetett tapasztalni, hogy kicsit zajosak lettek a tízes misék, és a többi misékkel is, mint hogy egy kicsit zajosabbak lettek a gyerekek, és akkor ennek kapcsán egy ilyen körkérdést tett fel az újság, hogy mit gondolnak erről a különböző korosztályok, mi a helyes útja, módja, tartsuk a misén őket, vagy levigyük, mert ugye van a gyerekeknek a mise alatt külön foglalkozás, ahol a szülők képernyőn keresztül követhetik a misét, mit tegyünk, mi az a határ, hogyan tudjuk megnyugtatni őket, hány éves korba kezdjük el őket. Hát ez egy nagyobb téma itt az újságban.
Gondolom, nem sikerült nyugvópontra jutnotok ez ügyben, de jó, hogyha beszéltek róla.
Így van, beszélünk róla, és hát ebben kikértük Bíró László püspök atya véleményét is, ugye, aki a családpasztorációért felel a Magyar Katolikus Egyházon belül, és ő is megosztja velünk véleményét a gyerekek misére járásáról. Ez is egy nagyobb cikk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, megszívlendő gondolatok.
És az egyház jövője az, aki most hangoskodik, tehát megfontolandó, hogy mi legyen a megoldás. Végül is közeledtetek valami megoldásféléhez ez ügyben?
Hát azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a pozitív tapasztalatok és a negatív tapasztalatok megosztása, azt gondolom, hogy mindenképpen azt a hatást válthatja ki mindenki, hogy elkezd maga is gondolkodni róla. Tehát kész receptet nem tudunk adni senkinek, meg nem is szeretnénk, de azt gondolom, hogy mindenképpen elindítottunk egy folyamatot, ami a közös gondolkodásban eljuthatja ezt az ügyet a mindenki számára megfelelő megoldáshoz. De valóban nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt, hogy a jövő templomba járói a mai kis mozgolódók, és ne vegyük el az őket. Se, de az idősebbek se. Idősebbekét se ad, részt vegyen az a közösségi szertartáson. De azt gondolom, nagyon fontos a bíró püspök úr gondolatai. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengőércvék és pengő címbalom, idézi Szent Pált. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. Jézus is összeszitta az apostolokat, amikor nem engedték hozzá gyermekeket, tehát azért ezt ne felejtsük el soha.
Végére értünk az újságnak, a lapnak, a Pasaréti körképnek. Most már a hallgatók is értik az én kezdetben megfogalmazott lelkesedésemet. Könnyű helyzetben van viszonylag Pasarét más egyházközségekhez képest, tehát ne szontyolodjon el az, akinek szerényebb egyházközségi sajtóterméke, vagy kevésbé gazdag eseménykínálata van a saját közösségében, mert azért itt egy ferences szerzetesi közösség, 8-10 fős klerikus közösség, és hát főleg értelmiségi, írástudó hívek, tehát nem könnyű, de könnyebb dolog itt letenni az asztalra egy ilyen munkát, mint az ország legtöbb plébániáján. Érzi ezt a felelősséget, meg ezt a lehetőséget is egyszerre Meskó Zsolt, amikor szerkeszt?
Hát én ezzel az állításoddal, kedves Csongor, vitatkoznék, mert hogy amikor én ezt elkezdtem az újságot, akkor egyedül voltam. A második lapszámnál ugye már megszólítottam több ember cikkírónak. Ma a harmadik lapszámnál ott vagyunk, hogy van egy 5 fős szerkesztőbizottság, aki most már azt gondolom, hogy biztos alapokon megy tovább a lapjövője, és valószínűleg a következő szám főszerkesztését már át is adom valakinek, mert azt gondolom, hogy ez úgy egészséges folyamat, hogy mindenki ezt megtapasztalja. Szerintem bármelyik magyar egyházközség ki tud adni egy ilyen kaliberű újságot, mert ez az kell, hogy 4-5 ember, az mindenhol van, összefogjon, és azokat a történéseket, amik a plébánián vannak, bármilyen kicsik is, igényesen megfogalmazza, feldolgozza, és ami még nagyon fontos hozzá, amit te is mondasz, hogy milyen szép ezt az újságot, kell egy jó grafikus. Tehát az egy kulcsmomentum, hogy kell egy grafikus, akinek van érzéke, igénye. A mi grafikusunk nem a közösségünk tagja, nekem egy munkatársam, de úgymond vezetem a kezét, és most már ő is több szám után ráérez ennek a közösségnek a lelkiségére, és ő is hozzá tudja adni azt a szakmai tudását. Tehát azt gondolom, hogy ezen a területen profiknak kell lennünk, tehát ma már a stencilezett fénymásolt papíroknak a kora lejárt, hogyha fel akarjuk venni azt a fajta szellemi versenyt ebben a ránk zúduló médiakáoszban, amit itt körülvesz minket, akkor nekünk igényes módon kell felmutatnunk a saját értékeinket, és ehhez hozzájárul egy külső forma is.
világító torony a Pasaréti Egyházközség lapja ebben a tekintetben. Meskó Zsolttal beszélgettünk, és még egyszer a hét csütörtökjén és péntekén ferences triptihon, de Zsolt, te mondd el.
Közösségi misztériumjáték a kommunizmus ferences mártírjének és hőseinek emlékére november 24-én csütörtökön és 25-én pénteken fél 8 órai kezdettel a Pasaréti téri ferences templomban.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.